Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Isten tiszteletünk kezdetén fennállva a 154. dicséretünk első versét énekeljük. A 154. dicséret így kezdődik: Úr Jézus, mely igen drága. Helyünket elfoglalva, a 457. dicséret első kettő versét énekeljük. A 457. ének így kezdődik: Ó Jézus, árva csendben. Az Úr kegyelme, hogy még nincsen végünk, mert nem fogy el irgalmassága. Minden reggel megújul, nagy a te hűséged. Amen. Imádkozzunk. Urunk, valóban hálát kell adnunk, hogy nagy a te kegyelmed, és ennek folytán nincs még végünk. Ennek folytán haladhat még előre az emberi élet, mert nagy a te kegyelmed. Pedig annyi bűnt elkövetünk, Urunk, szembeszálltunk veled, a magunk útján járunk, és te még mindig kegyelmes vagy. Te nem akarod lezárni ennek a világnak az életét, mert még tudod, hogy oly sokan nem ismernek téged. De Urunk, add, hogy ezt a kegyelmi időt megragadjuk. Add, hogy egyre inkább közelebb kerüljünk hozzád, keressünk téged, hogy mindent félre tudjunk tenni azért, hogy megismerhessünk. És köszönjük, Urunk, hogy a személyes életünkre nézve is hálát adhatunk, hogy még nincs végünk, hogy te megőriztél minket, mert nem fogy el a te irgalmasságod, nem fogy el a te kegyelmed, és Urunk, add, hogy ott legyen a szívünkben az a hála is, hogy hallhatjuk a te igédet, mert nem magától értetődő, hogy te szólsz hozzánk, és nem magától értetődő az sem, hogy te kijelentetted magad a mi számunkra, hogy megismerhetünk, hogyha van a szívünkben vágy és akarat, ha szeretnénk téged megismerni, ha tudni akarjuk, kicsoda vagy te, ha meg akarjuk ismerni az életünkre és erre a világra vonatkozó tervedet, akkor mindezt te lehetővé tetted, hiszen az igében mindent elmondtál, amire szükségünk van ahhoz, hogy bizonyosságunk legyen, hogy életre jussunk, hogy békességet találjunk, hogy a te szereteted, örömöd élhessen a mi szívünkben. Kérünk, hogy most szent lelked által tedd az igét számunkra élővé hatóvá, hisz azt mondtad, hogy olyan a te igéd, mint a kétélű kard, elhatol a szívek, a vesék megoszlásáig, és kérünk, hogy így hatoljon be lényünk mélyébe az ige, tisztítson meg, távolítson el mindent, ami nem tőled van, és tegye újjá a szívünket olyanná, ami csak neked él, ami téged dicsőít. Köszönjük, Urunk, hogy meghallgatsz. Amen. Foglaljuk el helyünket, hallgassuk meg Isten igéjét. János evangéliuma 10. fejezetének az első 10 verséből. Tehát Isten igéje János evangéliuma 10. fejezetének első 10 verséből szól hozzánk a következőképpen. Így szól az Úr Jézus. Bizony-bizony mondom nektek, aki nem az ajtón megy be a juhok aklába, hanem máshol mászik be, az tolvaj és rabló. Aki pedig az ajtón megy be, a juhok pásztora az. Ennek az ajtón álló ajtót nyit. A juhok hallgatnak a szavára. Ő a maga juhait a nevükön szólítja és kivezeti őket. Amikor a maga juhait mind kiereszti, előttük megy, s a juhok követik, mert ismerik a hangját. Idegent pedig nem követnek, hanem elfutnak attól, mert nem ismerik az idegen hangját. Ezt a példázatot mondta nekik Jézus, de ők nem értették, amit nekik mondott. Jézus akkor így folytatta, bizony-bizony mondom nektek, hogy én vagyok az ajtó a juhok számára. Mindazok, akik előttem jöttek, tolvajok és rablók, de a juhok nem hallgattak rájuk. Én vagyok az ajtó. Ha valaki rajtam átmegy be, megtartatik. Bejár és kijár majd, és legelőtt talál. A tolvaj nem másért jön, hanem hogy lopjon, öljön és pusztítson. Én azért jöttem, hogy életük legyen és bővölködjenek. Ez a mostani ige szakasz, mondhatnánk, folytatása annak az eseménynek, amiről a 9. fejezetben olvastunk, amikor az Úr Jézus meggyógyította a vakon születettet, majd utána ugye a farizeusok, az írástudók támadták mind a meggyógyultat, mind Jézust, és arról beszélt nekik, hogy ugye az a problémátok, hogy úgy tekintetek magatokra, hogy ti láttok, hogy minden rendben van, és nem veszitek észre, hogy vakok vagytok, mert nem ismeritek föl, hogy ki az, aki beszél veletek. Tehát ott vannak ezek az emberek Jézus körül, ott van a meggyógyult, ott vannak ezek a farizeusok, és az Úr Jézus tovább beszél hozzájuk. Tehát olyan jó látni, hogy annak ellenére, hogy nem értik, nem akarják érteni, nem nyílik a szívük Jézus felé, ő tovább próbálkozik. El akarja nekik mondani az igazságot, a valóságot, és szeretné, hogyha fölnyílne a szemük, szeretné, hogyha megváltozna gondolkodásuk, ha rádöbbennének arra, hogy kicsodák ők, hogy látja őket Isten, hol tartanak, és kimernék mondani, hogy változtatásra van szükségük. Ugye amikor olvassuk ezt a 10. fejezetet, ha levesszük a számozást, meg elvesszük innen a fejezet címét, akkor, és eltávolítjuk onnan a sor közt, akkor látni fogjuk, hogy hát ez összetartozik. Ugye csak később választották, szétosztották fejezetekre az új szövetséget is, és már bennünk kialakult az, hogy ahol egy új fejezet kezdődik, azt úgy kezeljük, mintha az előző résztől az ellene választva, mintha nem összetartozna, de nagyon sokszor hát el kell venni mindent, ami ott van, és összehúzni gondolatba ezeket a verseket, az előző fejezetet, meg a mostanit, és akkor fogjuk érteni, hogy miről van szó, akkor fogjuk látni, hogy ez igenis összetartozik. És hogy Jézus mindazt, amit itt a 10. fejezet első 10 versében elmond, azt ugyanazoknak mondja, akikkel korábban beszélgetést folytatott, akik mondhatnánk akár, hogy vitát folytatott, hiszen a farizeusok inkább vitáztak vele, mindenáron meg akarták az embereket győzni, hogy Jézus bűnös, nem Istentől van, és ugye még a vakon születettet is kiközösítették, mert nem fogadta el, amit ők mondtak. Olyan jó volt látni, hogy ugye bátran bizonyságot tesz, és megmondja, hogy ő mire jutott, és rámutat arra, hogy ő azt látja, hogy senki nem tudott egy vakon született meggyógyítani, Jézus megtette, akkor ő nem lehet bűnös. Akkor ő csak is Istentől jön, vagyis Isten van itt jelen, ő benne és ő általa. És erre még inkább feldühödtek a farizeusok, és Jézus pedig újra szól, tanít, de egyrészt meg is erősíti, amit mond. Azt mondja, bizony, mondom nektek. Tehát ezt nyomatékkal mondja, hogy igen, itt vagytok, hallotok engem, de ha nem veszitek komolyan, amit mondok, az a ti felelősségetek. Akkor Isten előtt egyszer ezzel számot kell adni, hogy igen, hát hallottuk, de miért nem vettétek komolyan? Ja, tehát nagyon komolyan, hogy bizony, tehát amit mondok, az valóság, az úgy van. Ugye mit mond, hogy aki nem az ajtón megy be, a juhok aklába. Tehát nagyon erőteljesen a szívükre helyezi, hogy nézzetek ide, ti nektek át kell gondolni az életeteket. Mert azt hiszitek, hogy rendben vagytok magatokkal is, Istennel is, és hogy ti Isten országának a polgárai vagytok, mert egyrészt beleszülettetek a ószövetségi hitbe, a zsidó nép tagjai vagytok, másrészt pedig teológiában jártas emberek, képzettek, és azt gondoljátok, ti Isten országa tagjai vagytok. És nagyon megdöbbentő, amit mond Jézus, hogy aki nem az ajtón megy be a juhok aklába, hanem máshol mászik be az tolva és rabló. Tehát próbálja őket rád döbbenteni, hogy gondolkozzatok csak el, hogy ti hogyan vagytok Isten országában. Ti azt mondjátok, beléptetek, de hogyan, ha bent vagytok, hogy léptetek be? De mert az Isten országába is ajtó vezet. Ajtó vezet. És ugye csak is az ajtón keresztül lehet legálisan bemenni. És ti hogy mentek be? És onnan nekünk is végig gondolni, hogy hogy megyünk mi be Isten országába. De Jézus arról beszélt, hogy szoros az a kapu, keskeny az az út, ami az életre vezet. Tehát ő is beszélt többször kapuról, amin keresztül Isten országába be kell menni. De adott esetben mondhatnánk úgy is, ugye ha már egy országnak ugye határa van, még ha unióban vagyunk is, de valahol ennek a uniónak is vége van, ahol egy határon keresztül át kell menni. Tehát Jézus azt mondja, hogy igen, van egy határ, amin át kell menni. Van egy, és a határon se lehet akárhol keresztül menni. De ha visszaemlékszünk a rendszerváltás előtti időszakra, akkor tudjuk, hogy voltak határátkelők. Hiába volt ugye egy hosszú vonalon egy határszakasz, de csak a határátkelőnél lehetett átmenni. És ott még ellenőrizték is, hogy jogosultak vagyunk-e abba a másik országba bemenni, rendben vannak-e a papírjaink, nincs-e valami prius az életünkbe. És Jézus ezt mondja, hogy így van az Isten országában is, hogy van egy kapu, vagy van egy határ, ahol bizony leellenőrzik a papírjainkat. Mi azt hiszük, hogy oda zsip-zsup, aki erre a földre született, az mindenki ott van. Hát nem. A Biblia szerint nem. Van egy kapu, amit be kell menni. És ha van egy kapu, az azt jelenti, hogy hát ott én is eldöntöm, be akarok-e menni. Aztán egy másik dolog, hogy beengednek-e. De nekem is el kell menni ahhoz a kapuhoz, vagy ahhoz az átkelőhöz. Tehát fel kell keresnem, ugye, hogy hol is lehet abba az országba bemenni. És amikor Jézus ezt elmondja a hallgatóinak, akkor egyrészt az akkori kor gyakorlatáról beszél, ugye nem határátkelésről, hanem a mezőgazdaságból hozza a példát, a pásztorok életéből, akik ugye juhokkal foglalkoztak, gondozták őket, legeltették, de általában úgy volt, hogy nappal legeltették, éjjel pedig beterelték őket egy karámba. Ugye ez a karám ilyen kő, magas kőkerítéssel volt ellátva, és volt egy kapu. Ez a kerítés azért volt, hogy védje az éjjel pihenő állatokat a farkasoktól, a ragadozóktól. A kapunak a bejáratába pedig a pásztorok közül, mert ebbe a karámba több pásztor hajtotta be a nyáját éjszakára, és a pásztorok közül mindig volt egy valaki, aki vállalta, hogy ő lesz az őr, és ő feküdt be oda a kapuba. És ha valaki jött, akkor csak is a pásztor testén keresztül tudott bemenni, belebotlott, és a pásztor fölébredt, és észrevette, hogy itt vagy egy farkas akar bemenni, vagy egy idegen személy akar bemenni, és megakadályozta. És így azután nem volt más választása mondjuk egy tolvajnak, hogy éjjel jött, de nem a kapun, hanem a kerítésen akart bemászni azon a területen, ahol ahova nem vetült, ugye a fény, nem vették észre, és amikor Jézus ezt így elmondja, ugye, aki pedig az ajtón megy be a juhok pásztora az, ugye a pásztor, az bátran megy a kapuhoz, mert tudja, hogy az őr, az őt ismeri és be fogja engedni. És akkor ezt elmondja Jézus, akkor gyakorlatilag arról beszél, hogy az Isten országának az ajtaja ő. Tehát ahogy a juhokhoz, a karámba, a pásztoron keresztül lehet bemenni, ő az ajtó, mert ott fekszik az ajtóba, úgy az Isten országának az ajtaja Jézus. És ugyanígy a szoros kapu is ő. És ezt mondja a farizeusoknak, meg a hallgatóinak, hogy aki az Isten országába akar menni, annak rajta keresztül kell bemenni. Ugye, ami azt jelenti, hogy csak az mehet be az Isten országába, aki hisz Jézusba. Hisz Jézusba, mint Isten fiába. Hiszi, hogy ő a Krisztus, és hiszi, hogy ő az én megváltom. Ugye úgy, mint ahogy gyakorlatilag ezt be is mutatta számukra az Úr Jézus, mert ugye megkereste azt a férfit, aki vakon született, majd meggyógyult általa, és amikor találkozik vele, megkérdezi tőle, hogy hiszel-e az ember fiában, vagy hiszel-e az Isten fiában. És ez a meggyógyult megkérdezi, ki az Uram, hogy higgyek benne. Hát miért kérdezi ezt Jézus? Hát meggyógyult az az ember. Igen, meggyógyult fizikailag. Visszanyerte, vagyis kapott látást, mert ugye vakon született. De Jézus arra kíváncsi, hogy lélekbe is meggyógyult-e. Hogy van-e belső lelki látása? Tudja-e, hogy azt a gyógyulást, a látást az Istentől kapta? Hiszel-e az ember fiában, vagy az Isten fiában? De, tehát azt mondja Jézus, nem elég az, hogy te fizikailag meggyógyultál. Nem elég az, hogy látsz fizikailag, hanem be kell lépned az Isten országába, de hogyan léphetsz be? Hitáltal. Ha hiszed, hogy az, aki téged meggyógyított, az az élő Isten. Ha hiszed azt, hogy az Isten eljött ebbe a világba, érted? Pontosan azért, hogy a te látásod visszaadja. Azért ez egy óriási üzenet, és egy megrendítő gondolat, hogy az Isten értem jött ebbe a világba. Értem született bele ebbe az életbe. Azért, hogy velem találkozzon, és bevigyen az Isten országába. Mert ugye ez a történelem, ez arról szól, hogy amikor Ádám és Éva vétkezett, és engedetlen volt Istennel szembe, kikerültek az Édenből. Kikerültek utána az Istennel való közvetlen kapcsolatból. És Jézus azért jött, hogy visszavigyen az Istennel, az Atyával való kapcsolatba. De ez hitáltal történik. Ezt meg kell látni. Hogy igen, Jézus azért jött, mert azt akarja, hogy én nekem újra kapcsolatom legyen az Atyával, hogy én Isten gyermekeként, az ő országa polgáraként élhessek. A hit pedig Jézusba vetett hitet jelent. Ugye ez az ember, amikor Jézus kérdezi, hiszel-e az ember fiában, visszakérdez, ki az, hogy higgyek benne. És Jézus azt mondja neki, most már látod is őt, mert aki beszél veled, ő az. És erre így reagál az ember, hogy hiszek, Uram, és imádta őt. Tehát Jézus kijelenti, hogy ő az Isten fia. Vagyis ő benne Isten van jelen. Vagyis ez az ember most Istent látja, amikor Jézusra néz. Ez az ember abban a kegyelemben részesült, hogy még alig néhány perccel lát, és szinte az első, akit láthat, az az Isten. Ez egy óriási dolog. Hogy ennek az embernek az életébe eljött az a pillanat, hogy látja az Istent. Eljött az életemben az a pillanat. Eljött az a pillanat, hogy látom az Istent. Hogy ahogy olvasom a bibliai történeteket, meg hallgatom az ígét, akkor fölragyog előttem, hogy abban a názáreti Jézusban maga Isten áll elém. És hiszek-e benne? Mert a hit a belépő jegy. A hit, a belé vetett hit, az a papír, amit kérnek, az az okmány. Hiszel-e? Ugye a zsidókhoz írott levélben azt olvassuk, hogy hit nélkül senki sem lehet kedves az Isten előtt. Hit nélkül nem megy. Csak a belé vetett hit által. De ugye tudjuk azt is, hogy a hit Isten ajándéka. Isten ajándéka. És ezt lehet kérni. Azt, hogy nem tőletek van, írja Pál apostol. Kegyelemből van üdvösségetek, hit által, és ez nem tőletek van, ez Isten ajándéka. És ez az ajándéka, ez szabad kérni. És aki kér, az kap. Ugye többször olvasunk ilyet, hogy kérjetek, adatik, vagy akinek nincs bölcsessége, kérjen az Istentől, és kap. Tehát milyen csodálatos igéket jelent ki nekünk az Úr, és hát ugye a farizeusoknak pedig azzal kell szembenézni, hogy meg kell érteni, látni, hogy Jézusban, mondjam így, egy igazi rendszerváltás jött el. Egy új rendszer, a kegyelemnek a korszaka, és most már nem az tartozik bele az Isten országába, aki zsidónak született, hanem az, aki Jézus által újjászületik, akár zsidó, akár nem zsidó. Az Isten országába Jézuson keresztül vezet az út, ő az ajtó, és a belépőjegy, a belévetett hit, tehát az, hogy hiszem, hogy ő az Isten fia, hogy ő a Krisztus, a megváltó. Aki pedig az ajtó megy be, a juhok pásztora az. Ennek az ajtón álló ajtót nyit, a juhok hallgatnak a szavára, ő a maga juhait a nevükön szólítja, és kivezeti őket. Tehát aki pedig az ajtó megy be, és az a juhok pásztora. És Jézus ezzel önmagára utal. Ő nem csak az ajtó, akin be lehet menni az életre, hanem ő a pásztor is. Az a pásztor, aki kihív minket ebből a világból, aki azért jött, hogy néven szólítson, kihívjon minket, hogy az övéi legyünk. Ennek az ajtón álló ajtót nyit. Milyen nagyszerű, ahogy olvassuk, hogy jön a pásztor, azaz Jézus, és megvárja, hogy az ajtón álló, az őr kinyissa az ajtót. Jézus nem úgy jön, hogy én vagyok a pásztor, és berúgja az ajtót, be kell engem engedni, hanem zörget az ajtón. Olvasunk, és ugye ilyen igét, ami arról beszél, hogy Jézus az ajtó előtt áll és zörget. És ha valaki meghallja a hangot, és kinyitja az ajtót, ahhoz ő bemegy. Ugye ezt a Jelenések könyve 3. fejezetében olvassuk, a laodíciai gyülekezetnek mondja, ott ugye azért megdöbbentő az, hogy egy gyülekezet jut el oda, hogy Jézus kívül van az ajtón. Mert amikor egyszer beengedjük Jézust az életünkbe, az volna a normális, hogy ő végig ott marad bent. Hogy nem engedjük kimenni, vagy nem taszítjuk onnan ki. Vagy ugye, nem engedünk be az életünkbe olyan dolgokat, ami miatt aztán Jézus azt mondja, hogy én inkább kívül megyek. Hogy nem taszítjuk ki. olyan gondolatokkal, hogy hát rád nincs szükség. És ahogy Jézus tapintatos, és nem töri be az ajtót és zörget, ez úgy is igaz, hogy ha Jézus átéli azt, hogy nincs rá szükség, akkor nem erőlteti ránk magát, kívül megy, de nem megy el, hanem zörget. És viszont ezt a zörgetést kinek-kinek magának kell meghallania, kinek-kinek magának kell az ajtót kinyitnia, mert ez olyan ajtó, mint ami itt is van, kívülről a terem ajtaján, hogy nincs kilincs, tehát csak belülről nyitható ki. Igen, a szívünk, az életünk ajtaján csak belül van kilincs, akit ki maga tud lenyomni, és így kinyitni az ajtót. És Jézus akkor jön be. A juhok ajtón álló ajtót nyit, a juhok hallgatnak a szavára, ő a maga juhait a nevükön szólítja. Abban az időben a pásztorok pontosan így bántak a juhokkal, ismerték őket név szerint, és amikor reggel, ugye este behajtották a karámba őket, és a sok pásztor juha összekeveredett egymással, de amikor egy pásztor reggel odaállt az ajtóba, és elkezdte hívni a juhot, hogy piros, meg bari, meg tarka, melyiknek mi volt a neve, akkor azt hallotta, és kiment az ajtón, oda ment a pásztorhoz. De nem csak, hogy hallotta a nevét, hanem fölismerte azt, hogy a pásztorom szól. És hogyha egy másik pásztor mondta ki azt a nevet, akkor a juh meg sem mozdult. Mert fölismerte, hogy nem a pásztor hangja. És már akkor abban nem bízott, akkor már nem ment ki. És mit mond az Úr, hogy ő így jön el, hogy ismer minket, és a nevünkön szólít. De amint ugye mondtuk, hogy a bárány is ismeri a pásztornak a hangját, és csak akkor megy ki. Tehát nem mindegy neki, hogy ki mondja a nevét, ki szólítja, hanem megtanulta, fölismeri, és csak akkor megy. Tehát szép, és sokszor elmondjuk, hogy az Úr ismer minket, nevünkön szólít. Ugye Ézsaiásnál van egy ilyen ige, hogy neveden szólítottalak, az enyém vagy. De van ennek egy másik oldala, hogy igen, az Úr szól, de megismerem-e, hogy ő szól. Ismerem-e én a hangját? Ismerem-e? Vagy bárki kiszólíthat és hallgatok rá? Mindegy, hogy ki az, csak pásztor formája legyen. Ugye beszél is arról az Úr Jézus, hogy ugye van tolva és rabló, ugye a báránynak a tolva is egy ember. Ránézésre az is lehet a pásztor. Tehát külsőre a tolva is lehet pásztor. De a hangot nem tudja utánozni. De ez nagyon lényeges. Hogy külsőre bárki elénk állhat, hogy ő a pásztor. És sok mindent hallunk a mai világban. És meg kell tudnunk különbséget tenni, hogy most tényleg Jézus szól egy adott ember által, vagy csak az az ember, vagy akár a sátán. Ismerem-e a pásztornak a hangját? Na most hogyan ismerhetem meg? Hát úgy, hogyha vagyok vele közösségben. Ugye a bárány is úgy ismerte meg, hogy a pásztor foglalkozott vele minden nap, beszélt hozzá, és megtanulta a hangját, sőt tudta ismerni. És mi is így. És ha olvassuk az igét rendszeresen, akkor egyre jobban fogjuk az Úr hangját ugye hallani, megismerni. Ugye látjuk, hogy miket mond az élet különböző dolgaira. És amikor sok mindennel találkozunk az életben, és el kell dönteni, hogy az mostan jó vagy nem, akkor oda viszem a Bibliához, vagy egyszerűen eszembe jut, hogy ja, hát Jézus ezt mondta, akkor nem arra hallgatok, amit egy vezető mond, vagy a barátom mond, mert az nem egyezik Jézus hangjával. De ehhez tudni kell, hogy mit is mond Jézus. Mit mond Isten a Bibliában? Ugye amikor a maga a juhait mind kiereszti, előttük megy, és a juhok követik, mert ismerik a hangját. És ugye nem csak kihív. Tehát az egyik dolog, hogy kihív, és ugye az a karám, az nem csak ugye számunkra azt is jelenti, hogy amíg nem ismerem meg Jézus, nem találkozok vele, benne vagyok ebbe a világba. Összekeveredve vagyunk, és egyik ezt teszi, másik azt teszi. És amikor Jézus eljön, hogy kihív, az azt jelenti, hogy kihív minket a világból. Oda hív magához. Belevezet Isten országába, megtanítja annak a rendjét, hogy most már nem a világ szerint élek, hanem az Isten rendje szerint élek. Ugye szoktuk használni azt a kifejezést, hogy egyház. Ugye az eredeti szövegben eklészia. De az nem egy hivatalos szervezetet jelentett, hanem annak az a jelentése, hogy a kihívottak közössége. Valóban kihív engem Isten, mint azt a vakot kihívta a vakságából, a leprást kihozta a leprások világából, a bűnöst kihozza a bűnvilágából, és belevész az Isten országába. Tehát ez az, hogy kihív az addigi régi életemből, és bevisz az Isten országába, bevisz egy újfajta világba, életbe, egy újfajta értékrendet, életvezetést kínál, és tehát nagyon fontos. Idegen pedig nem követnek, hanem elfutnak attól, mert nem ismerik az idegen hangját. Tehát újra ez jön, hogy igen, nagyon sokszor az Isten népe elé odaáll idegen, tehát akit nem ő hívott el, nem ő küldött, de azt mondja, hát én is hiszek, vagy képzettsége van, de a hang, mindig a hang a lényeg. Hogy mit hallok attól, aki szól, aki hív, hogy kövess. Hogy Jézus szólal-e meg rajta keresztül. Ezt fel kell ismerni. Mert hiába, tehát lehetünk mindenki egyházon belül, vagy az interneten is annyiféle igehirdetés, tanítást lehet hallani, de nem mindegyiken keresztül szól Jézus hangja. De föl tudjuk-e ismerni? Csak esetleg úgy vagyunk, hogy igen, az azt mondja, amit én hallani szeretnék, mert viszket a fülem, ahogy Pál mondja. Valami olyat mond, ami egyezik az én elképzelésemmel, hát arra hallgatok. De fölismerem-e benne a pásztornak, Jézusnak a hangját? Aztán azt olvassuk, hogy nem értették, amit nekik mondott. Milyen döbbenetes, képzett, tanult, Bibliát ismerő emberek nem értik Jézust. Pedig Jézus mindig egyszerűen beszélt, az ő nyelvükön beszélt, annak a kornak a képanyagát használta, vagy az akkori valós életből vett példákkal próbálta bemutatni Isten országát, mégsem értik. És Jézus ott marad velük, és még vesződik, és próbálja más irányból megközelíteni. Olyan jó, hogy vesződik velünk az Úr. És legyen hála a szívünkben, hogy Uram, hát te ennyit vesződsz velem. Ha nem értem, és nem hagysz magamra, és nem dobsz el, és nem hozol mást, hanem megpróbálod másképpen. És ebbe az is benne van, hogy mi is egymás közt tudunk-e ilyen türelmesek lenni? Tudom-e, ha nem érti, akkor próbálom másképp megmagyarázni? Vagy inkább türelmetlenek vagyunk, nem foglalkozunk akkor a másikkal, és Jézus azt mondja, folytatja, Újra bizony-bizony, tehát ámen, ámen, és nyomatékosítva azt mondja, én vagyok az ajtó juhok számára. Tehát megerősíti, hogy én vagyok az ajtó. Ha engem kikerültök, lehettek egyháznak tagjai, de nem lesztek belől, akkor nem lesztek az Isten országának polgárai, csak rajtam keresztül lehet bemenni. Én vagyok az ajtó juhok számára. És úgy lehetsz juh, ha rajtam keresztül mész be, tehát hogyha ha hozzám jössz, megvalod a bűneidet, bocsánatot kérsz tőlem, átéled az én kegyelmemet, megtapasztalod, hogy igen, én érted, helyetted, miattad haltam meg, és elindulsz engem követni. Én vagyok az ajtó, ha valaki rajtam átmegy, megtartatik. Jézusban van megtartatás, Jézus által van az üdvösség, Jézus nélkül nincs. Mondható az, hogy hiszek Istenben, ismerhetem én a Bibliát, még akár az egyház működését is, mert abban mindenki okos, meg ügyes, mindenki tudja, hogy kéne az egyháznak, meg mit kell csinálni, meg ugye, ó, ezt mostanában lehet látni. De azt mondja Jézus, hogy a megtartatás az rajtam keresztül van. Ha nem találkozol velem, tehát úgy éled le az életed, hogy nem találkozol velem, és nem borulsz le ott a kereszt alatt, és nem indulsz el engem követni, nem az életre jutsz. Azt mondja, megtartatik, bejár, kijár majd, és legelőtt talál. Bejár, kijár, tehát Isten országában szabad lesz, mert a pásztor jár előtte, legelőtt talál. Ugye nem a báránynak kell keresni a legelőt. A pásztor azért megy előtte, ő keresi meg, hogy hol a friss legelő, meg ő keresi meg a patakot, vagy a forrást, vagy a folyót, ahol ihatnak. És ezzel üzeni Jézus, hogy aki hozzám tartozik, arról én gondoskodok. Lesz legelője. Hogy a tolvaj nem másért jön, hanem hogy lopjon, öljön, pusztítson, én azért jöttem, hogy életük legyen és bővölködjenek. De jó ezt látni. Jézus azért jött, hogy életünk legyen és bővölködjünk. A sátán, az igazi tolvaj, a tolvajok fejedelme, az azért jön, hogy lopjon, öljön, pusztítson. A sátán minden szinten pusztítani akar, törni, széttörni az életünket, ellopni az Istennel való kapcsolatunkat, a békességünket, az egészségünket, a pénzünket, mindent el akar lopni, tönkre akar tenni, és azt akarja, hogy, és különösen el akarja Jézust lopni. Hogy úgy éld le az életet, hogy Jézusra nincs időd. Hogy nincs időd a Bibliára, hogy nincs időd vele találkozni. És ellopja az üdvösség lehetőségét. De mit mond Jézus, én azért jöttem, életük legyen és bővölködjenek, hogy Jézus utánunk jön, megkeres, életet ad, bővölködő életet a vele való közösségben, ami nem elsősorban és nem csupán anyagi bőséget jelent, hanem azt jelenti, hogy egy vele való kapcsolatnak a áldásos életét, áldását jelenti, ami azt jelenti, hogy bőséges számunkra az Istennek a kegyelme, amiből mások számára is tudunk juttatni. A hívő az Úrral való kapcsolatban nem szűkölködik. Nincs olyan, hogy ha én megmaradok vele, hogy ő lelkileg is ne erősítene, ne emelne föl, ne támogatna, ne mutatna utat. Azért jöttem, mennyire más ez. Jézus azért jött, hogy életük legyen. És ezt úgy is le lehet fordítani magunk számára, hogy nézzük meg, a gonosz ölni, lopni jött, és ezt lehet látni a szószoros értelmében. Öl, pusztít, mennyi háború, gyilkosság van, abortusz van, tehát ahol meghalnak életek, elpusztulnak, mennyi ember tör a másik életére, fizikailag, lelkileg tönkre akarja tenni, mennyi szenny van, borzasztó. És nézzük meg Jézust, Jézus munkája nyomán meg pont az ellentétje van, hogy amerre megy, oda életet visz. A beteg, a nyomorult életre kell. A halottat feltámassza. A mindenféle megkötözöttségeknek kiszolgáltatott embert felszabadítja, meggyógyítja, és új bűnnélküli élettel ajándékozza meg. Tehát Jézus egész más, mint a gonosz, és mégis az ember, az emberek többsége nem akar Jézusra hallgatni, nem akar őt követni. Mi adjunk hálát, hogy követhetjük, ismerhetjük, övéi lehetünk, és éljünk vele egy bővölködő, őt dicsőítő életet. Imádkozzunk. Úr Jézus Krisztus, háládással magasztalunk, hogy itt lehetünk, és hallhatjuk a te ígédet. Olyan jól látni, hogy megerősíted a számunkra, hogy te vagy a pásztor, te vagy az ajtó, akin keresztül életre lehet jutni. Ó, Uram, te nem olyan vagy, mint ez a világ, meg a sátán, meg annak a szolgái, hogy életet ígérsz, sok csillogást, ragyogást, karriert, pénzt, és közben ezt arra használod föl, hogy belepusztuljanak az emberek. Te valós életet hoztál, te azért jöttél, hogy amit a tolvaj elrabolt tőlünk, azt te visszaszerezd. Ő elrabolta az atyával való kapcsolatot, elrabolta az atya általi örök életet. És Uram, te azért jöttél, hogy ezt helyreállítsd az atyával való kapcsolatot, megszerezd nekünk a kegyelmet, az üdvösséget, és az atya országában élhessünk az ő dicsőségére. Áldunk és magasztalunk, Urunk, és kérünk ad, hogy egyre jobban meg tudjunk téged ismerni, akarjunk megismerni, hogy különbséget tudjunk tenni a te hangod és a gonosz hangja között. Bármilyen formát vesz is föl és szól, legyünk olyanok, mint a bárány, aki ismeri a gazdája hangját, hogy mi is ismerjük föl, amikor a gonosz szól, és fussunk át tőle, és csak téged kövessünk, mert te viszel az életre. Urunk, így könyörgünk betegekért, megfáradtakért, adj nekik gyógyulást, megerősödést. Könyörgünk, Urunk, azokért, akik még nem ismernek téged, gyermekek, fiatalok, és mindazok, akik még távol vannak tőled, hogy jusson el hozzájuk az evangélium, az, hogy az életünk is hirdesse, hogy te vagy a megmentő, hogy tudjunk rád mutatni, és könyörülj rajtuk, hogy ne a világ tévessze meg őket, hanem te hangodat fölismerve induljanak el feléd, és lépjenek be rajtod keresztül az örök életre. Könyörgünk, Urunk, a családokért, gyermekekért, fiatalokért, egyházunkért, népünkért, ezért a világért. Köszönjük, hogy meghallgatsz minket. Amen. Mi, Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy itt a földön is. A mi mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert Téd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mindörökké. Amen. Istennek szeretete, Jézus Krisztusnak kegyelme és a Szentlélek megszentelő ereje maradjon mindannyiunkkal. Amen. Ha az Úr akarja és élünk, legközelebb csütörtökön 6 órától tartunk hétközi istentiszteletet itt a gyülekezeti teremben, majd vasárnap, bőjt első vasárnapján a templomba tartunk istentiszteletet és úrvacsorai közösséget. Erre az alkalomra is szeretettel hívjuk és várjuk a testvéreket. Befejezésül a már megkezdett 457. dicséret 3. versét énekeljük, Ó Jézus, szólsz! Ó Jézus, szólsz a szív. házt, ó, szó szelíden ér. Így bánsz velem, te érted, úgy testemből a vír. Jesus.